a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Három óra. Hírek a Szent István Rádióban.
14. Leó pápa közelgő apostoli útjairól adott tájékoztatást Matteo Bruni, a Szentszéki sajtóközpont igazgatója. A Szentatya, elfogadva a monakói hercegség államfőjének és érsekének meghívását, március 28-án látogatást tesz a városállamban. Elfogadva az államfők és egyházi előjárók meghívását, a pápa április 13-a és 23-a között apostoli látogatást tesz Algériában, Kamerunban, Angolában és Egyenlítő Guineában. Összentsége előbb Algériában és Annábában, majd Yaoundé-ban, Bamendában és Dualában, aztán Luandában, Muximában és Saurimóban lesz, illetve Malabóban, Mongomóban és Batában fog tartózkodni. A látogatás programját a későbbiekben teszik közzé. 14. Leó pápa elfogadta a Spanyolország államfőjének és egyházi vezetőjének meghívását, június 6-a és 12-e között apostoli látogatást tesz majd az országban. Ukrán püspökök kétségbe esett kérésére a Szentatya újabb segélyszállítmányt küldött Zaporizsiába. 14. Leó pápa az apostoli állam és nőhivatal közvetítésével gyógyszereket és mintegy 1000 olajradiátort juttatott el azoknak a családoknak, akik a hidegben fűtés nélkül próbálnak túlélni a folyamatos bombázások közepette. Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, erről a miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán a védelmi tanácsülése után, amit az ukrán olajblokád miatt hívott össze. Január 27-e óta nem érkezik olaj a barátság vezetéken. Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példanélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, közölte. A kormányfő meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A katonák mellett a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek ezekre a helyekre, valamint a rendőrséget is mozgósítják. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében drónrepülési tilalom lép életbe. Megegyezett a MOL csoport és a horvát Janaf független szakértők bevonásával elkezdik tesztelni az Adria vezeték valódi teherbírását, írt a közleményében a Magyar Olajvállalat. A cég szerint a tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző éjszakokban milyen csúcs és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. Erre azért van szükség, mert a korábbi becslések ellentmondásosak voltak. A MOL csoportnak szánt nyers olajszállítmányt már rakodják a Janaf Omisai terminálján, között a horvát olajcég. Ezerint nem a mostani lesz az egyetlen szállítmány, hiszen április elejéig további 7 tartályhajó érkezik. A Janaf a közleményében kiemelte azt is, nem orosz nyers olajat szállítanak a magyarok számára. Jelenleg nincs azonnali veszélyben az Európai Unió ellátása, jelentette ki az olajkoordinációs csoport ülése után Anna-Kajsa Itkonen. Az Európai Bizottság szóvivője emlékeztetett, a testület elnöke Ursula von der Leyen a javítások felgyorsítására kérte Volodymyr Zelenszkij ukrán államfőt, hogy újraindulhasson a szállítás a barátsági olajvezetéken. Az Európai Uniós Külügyi Tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter beszámolt arról, luxemburgi kollégája felvetette, menjenek magyar és szlovák szakértők megvizsgálni a barátságvezetéket, amire ukrán részről hosszú csend következett, majd az a válasz, hogy erről majd még egyeztetni kell. A magyar tárcavezető szerint ezzel bebizonyosodott, hogy technikai akadálya nem lenne az olajszállításnak. Ráadásul erre az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas azt mondta, a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Ukrajna a háború 4 év alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta, jelentette ki a miniszter az országgyűlés általánosításán. Szijjártó Péter a számokat ismertetve elmondta, 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az EU Ukrajnának, ez 73 ezer milliárd forint, háromszoros annak az összegnek, amit hazánk 22 év alatt kapott. Aláhúzta, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én szünetel majd a vasúti forgalom a déli pályaudvaron, között a MÁV ZRT. A vágányok berendezések karbantartását a két hétvégén mintegy 100 szakember végzi. Végül az időjárásról, jellemzően derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben plusz 8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához.
A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, és szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Az zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről, aki ebben segítségemre lesz Buda Péter atya teológiai tanár, a Szent István Rádió és Televízió december 1-től megválasztott elnöke. Most azért olyan furcsán faramuci módon februárban beszélünk erről, hiszen nekünk ugye korábbi felvételeink voltak, ott nem volt alkalmam téged, Péter, hogy ebben a tisztségben köszönteni. Úgyhogy mit mondjak erre, én egy büszke vagyok arra, hogy most már nem csak teológiai tanárként, vagy a Servita templom plébánosaként, korábban még ugye rektor atyaként emlegettelek, most pedig a rádió elnökeként. Úgyhogy azért azt gondolom, hogy ettől szívélyesebb és bensőségesebb rádióhoz való kötelékem nem is lehet, Péter, hogy minden esetre köszöntelek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, mert hát köszönöm szépen a köszöntést. Annak ellenére, hogy én lettem az elnök, úgy érzem, hogy ezt a műsort ezt folytatni kell, és örömmel jövök mindig.
És ezt itt tesztük ma is, hiszen elérkeztünk a sematizmus alapján a 36. egri püspökönköz Hidervári Lászlóhoz. Úgyhogy róla beszélgetünk a mai adásban, aki már az 1400-as évek bőven derekán második felében került az egri püspöki székbe. Azt tudjuk róla, hogy egy nagyon jelentős, komoly arisztokrata családból származik. Ő ezen túlmenően mit tudunk róla, tanulmányairól, előmeneteléről?
Kezdjük azzal, hogy maga a család, mert nagyon szép veletesen hangzik, hogy Hidervári tulajdonképpen egy külföldi család. Még a 12. században érkeztek Graztól délre, Vildon városából Magyarországra, és hát nagyon gyorsan beépültek a magyar közéletbe, és egyre nagyobb birtokokat szereztek, úgyhogy valóban a 15. századra már az ország egyik legjelentősebb arisztokrata familiájává nőttek ki magukat, akik tényleg a többi nagy arisztokrata családokkal házasodtak össze. Úgyhogy ő is elmondhatja magáról, hogy az apja Hidervári György, az édesanyja pedig Kanizsai Ilona, aki szintén, mármint a kanizsai család ebben az időben a főmértóságok között volt található. A családnak a birtokai, ugye a nevük is mutatja, hogy Hédervár, tehát Nyugat-Dunántúl, Győrtől nem messze volt a központjuk, és valóban ezen a részen terültek el a legnagyobb birtokai, Győr, Moson, esetleg Tolna megyékben, és a családban nem ő az első főrangú egyházi személy, mert hogy őt megelőzve már volt egy János nevezetű győri püspök, aki szintén a Hédervári családból származott. A tanulmányairól annyit tudhatunk, hogy 1433-ban a Bécsi Egyetem bölcsészkarának a tanára. Tehát akkor azt ő nem tanulja, hanem tanára. Ezt tudni kell, hogy amit most bölcsészkarnak mondunk, az az alap, ami utána, amit mindenkinek el kellett sajátítani abban az időben, aki universitásra, egyetemre járt, és utána, miután a bölcsészeti fakultás megvolt, tehát általános komoly műveltséget szerzett, utána lehetett szakosodni a különböző területekre, teológiára, jogra, orvosnak és így tovább. Na most a következő évben azonban érdekes módon úgy tűnik, hogy a tanári habitusát azt feladta, és ő maga is elkezdett kánonjogot tanulni, tehát jogásznak készült, méghozzá ekkor már, mint veszprémi kanonok. Tehát sikerült közben szerezni egy egyházi méltóságot. Ezek ugye már korábban is emlegettük, hogy azért fontosak, mert ezeknek a jövedelméből tudja biztosítani a bécsi megélhetését.
Az, hogy hogy kerül az egri püspöki székbe, ugye erről azért lehet olvasni a Sugárféle könyvben, hogy akkoriban, ugye pályázat útján, ketten pályáztak ő, Hidervári László, és a korábbi adásban emlegetett Debrentei Tamás is, akiből ugye talán emlékeznek hallgatók, valahogy úgy zártuk a beszélgetés, hogy nyitrai püspök lett belőle.
Igen, 62-ben.
62-ben, úgyhogy hát egyértelműen akkor így, ha már róla beszélünk, Hidervári Lászlóról, aki pályázóból ő került ide az egri székbe.
Igen, mind a kettőnek meg voltak a maga támogatói, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy bejelentkezek, hanem kell hozzá kellő hátszél is. Mondhatjuk azt, hogy a korabeli magyar arisztokrácia is állást foglalt abból, kit szeretnének a megüresedett egri püspökségnek az élére. Mondjuk, hogy Debrenteinek annyi előnye volt, hogy ő már ugye korábban megkapta a szükséges pápai kinevezéseket, sőt ugye a pápától és az ellenpápától is.
Igen, mert ott éppen kettő pápa volt még, sőt még most is két pápa van, ugye? Tehát itt
Igen. Ugye abban az időben vagyunk, amikor van a római pápa, 4. Jenő, majd az utódja 5. Miklós, és közben ugye a bázili zsinatnak is van egy ellenpápája, Félix, hát most biztos akart menni szerintem ez a Debrentei Tamás, hogy mindenkitől beszerezte a kinevezéseket. Ugye, ami hibázott, hogy Hunyadi János nem nagyon akart. Ugye ebben az időben Magyarországnak a vezetője Hunyadi János, mint kormányzó, ő nem akart hivatalosan állást foglalni ebben a kérdésben, hogy melyik szerzi meg az egri püspökséget, de mondom, a családi kapcsolatok révén is, meg az érdekes szférák szerint is felsorakoznak. Tehát például a Hédervári mögött nyilván ott van a nagybátyja, aki éppen Magyarország nádora, azon kívül a kanizsaiak, ugye az anyai rokonság, mondhatjuk így, és még a rozgonyiak is. Debrentei mögött viszont ott van Újlaki, ugye, ami ki szintén a legnagyobb mágnások közül való ebben az országban.
Thank you.
végül is ennek az lesz az egész kimenetele, hogy Hédervári lesz az, aki erősebb, annyira, hogy gyakorlatilag bevonul Egerbe, és befoglalja. Hát ő itt megjelenik, és birtokba veszi.
Ilyen van. Ezek szerint van.
Volt. Tehát birtokba, mielőtt még Lebrentei Tamás idejött volna, ő megjelenik itt Egerbe, hogy ő lesz a következő egri püspök, de neki még nem volt kinevezése. Uh-huh. Viszont onnantól kezdve ugye már komoly befolyással bír a városban, és ennek a következménye az, hogy nem tudjuk, hogy a nyomás hatására, vagy a maguk a kanonok is úgy látták jónak, de végül is a káptalan őt választja meg püspökének. Na de ugye ez még csak azt jelenti, hogy választott püspök, ehhez még szükségesek a kinevezések. Tehát ő már 1447-ben, mint választott püspök, oklevelet is állít ki Egerben, és ezután aztán, hogy látszik, hogy ő az, aki pozícióban van, a káptalan elfogadja, innentől kezdve 5. Miklós pápa már úgy dönt, hogy akkor ugye, ahogy az előző adásban hallottuk, visszavonta a debrentei féle kinevezést, mondván, hogy nem foglalhatja el az egri püspökséget, és utána kinevezi az új püspöknek Hédervári Lászlót, és felmentést ad neki az alól is, hogy most Rómába kelljen utaznia, felszenteltetnie magát, azt oldja meg itt Magyarországon. Ezek után már teljesen nyugodtan és hivatalosan is birtokolhatja az egri püspökséget, és a későbbiekben hát eléggé energikus püspöknek bizonyul. Úgy tűnik, hogy szükség is volt ebben az időben erre, mert hogy a magyarországi belpolitikai viszonyok miatt tényleg itt nem csak arról volt szó, hogy kormányozni kellett az egyházmegyét, hanem meg kellett védeni az egyházmegyét. Egyébként, amikor kinevezik, akkor ő rögtön egy ilyen kegyes püspökként jelenik meg, mert hogy például a káptalannak visszaadja az almagyaron tőlük elve pénteki vásároknak a jogát, és őt utasítja az egri és a szarvaskői várkapitányokat, hogy ne akadályozzák a káptalant ennek a jognak a gyakorlásában.
Az előbb azt említette Péter, hogy meg kell védenie. Tehát most itt azért tudjuk, hogy bőven a török korban vagyunk, tehát most itt a belpolitikai viszonyok miatt, vagy itt már most akár tényleg külső ellenségre is kell gondolni, tehát kitől kell megvédeni.
Hát ez érdekes, mert beszéltünk erről, hogy van egy nagyon speciális ellenség Magyarországon, aki hát ha úgy veszük, akkor külső ellenség, de már itt van bent, és már területeket szerzett, és nem annyira idegen, mert hogy közben vele is szövetséget kötnek, ez nem más, mint a huszitár. Ilyen Griskának a vezetésével felső Magyarországon, ugye mai felvidéken óriási területeket szállnak meg ezek a jövevény husziták, akik ellen nem nagyon találja meg Magyarország abban az időben a kellő ütőképes fegyvert. Ugye ennek oka az, hogy részben Hunyadi János harcolt délen a török ellen, részben a korábbi belháború, ami ugye a Habsburg Albert halála után keletkezett Magyarországon, tehát a utószülött László, illetve első Jagelló László között, és így aztán a husziták, mondhatjuk azt, hogy vígangar rászálkodhattak a felvidéken. Néha, amikor Hunyadi Jánosnak volt egy kis ideje, majd azt látni fogjuk itt Hédervári püspöksége idején is, amikor Hunyadinak volt ideje és energiája, akkor ez ellen a belső ellenség ellen is hadakozott, akinek a terjeszkedése az ugye részben a nyitrai, meg az esztergomi egyházmegyéket érintettek különösen, de már az egri egyházmegyét is fenyegette, sőt, majd látni fogjuk, be is törnek az egri egyházmegye területére.
Megint akkor ő sem egy könnyű helyzetben kerül ide, és van is ezzel főleg tennivalója, de beszéljünk arról, hogy akkor itt az egyházmegyén belül akkor milyen további intézkedései voltak, ugye említetted a korábban a vásárjog visszaadását. Rozgonyi Simon után ő mondjuk egy milyen egyházmegyét örökölt?
Tulajdonképpen az egyházmegye nem volt rossz helyzetben, de ez fokozatosan romlik. Pontosan az előbb említett okok miatt, és majd részleteiben is fogjuk látni, milyen problémák voltak. Ami érdekes, hogy a rozgonyiak azok már korábban is betették ide a lábukat, és nem csak Rozgonyi Simon, hanem Rozgonyi György korábban is már jószág kormányzó volt, és úgy tűnik, hogy az püspökségének, mármint Hédervári püspökségének az első idejében is továbbra is ez a Rozgonyi György irányítja az egyházmegyének a javadalmait. Végül is valószínű, hogy ezzel meg lehetett egyezni. Tehát talán az is lehetséges, hogy jó szakember volt, akiben megbíztak, és aki már ismerte is az egyházmegyének az ügyeit.
Oh,
De hát egyéb dolgok is történtek itt az egyházmegyében, amiről tudunk ezekben az években. Tehát például 1449-ben megerősíti a bártfai irgalmasság anyja konfraternitás alapszabályait. Ugye a konfraternitások, ezek a késő középkornak ilyen jellegzetes társulatai, magyarul ilyen testvérületnek, testvériségnek lehet őket nevezni, amelyek bizonyos célokra alakultak meg. Általában valamilyen karitatív tevékenység működik mögöttük. Egyébként a konfraternitásoknak a megjelenése az az egyház belső önreformáló tevékenységnek a jele. Tehát ahol konfraternitások működnek, az azt jelenti, hogy az egyház még már a reformáció előtt is elkezdett a reformok útjára lépni, és mivel ezt fölülről, tehát a pápaság részéről, vagy zsinatok útján nem tudták megvalósítani, ezért mondhatjuk így, hogy ilyen alulról jövő kezdeményezésként indul el például a konfraternitásoknak a megjelenése, amelynek a lényege, hogy krisztusi életet éljenek. Ezek a konfraternitások néha titkosak, tehát nem is lehet tudni, hogy kik tartoznak hozzá, de nagyon sokszor főrendű vagy gazdag emberek is belépnek ezekbe a konfraternitásokba, és sokszor ugye titokban segítik a rászorulókat.
Most ezt a fajta titkosságot, ezt úgy értsük, hogy mondjuk, mint egy név nélküli adományozó, most mondom, tehát mindenképpen ezek a konfraternitások az egyházzal elveit követve működő szervezetek, tehát semmiképp ne tegyük őket egy, mondjuk egy ilyen bejuratív irányba.
Semmiképpen, sőt, azt kell mondani, hogy az egyháznak az abban az időben az egyik leghaladóbb ágát képviselik, mert hogy Jézus igazából erre hívta fel a követőit, hogy az éhezőnek enni adni, a szomjazónak inni adni, a börtönben lévőt meglátogatni, a kórházban lévőt is, és így tovább. Tehát ezek pontosan ezeket a feladatokat vállalják föl, sokszor anonim módon. Mert hogy Jézus ezt is mondta, hogy ne tudja a jobb kezet, mit tett a bal, vagy fordítva, most nem tudom, de a lényeg az, hogy annyira, hogy önmaga előtt se dicsekedhessen azzal, hogy ő jó. Most ennek a konfraternitásnak a neve, ahogyan hallottuk, ez az irgalmasság anyja, mert pontosan nem tudom, hogy ez mit akar, de valószínű, hogy mindenképpen egy szűzanyás konfraternitásról van szó, és ráadásul ezek a konfraternitások hát egészen különleges dolgokra is vállalkozhatnak. Tehát ismerünk olyan konfraternitásokat, akik kórházakat hoznak létre, de olyanokat is, akik például arra törekednek, hogy megadják az elhunytaknak a tisztességes temetést.
Tehát, hogyha... Mondjuk egy szegényebb, aki nem tudja ezt megengedni magának. Tehát ennek a konfraternitásnak a tagjai azért elsősorban mindig jó módok voltak, de mondjuk ezt te is említetted, Péter, hogyha, mert hogy mondjuk egy szegényebb sorsú nem nehezebben tudna adakozni.
Igen.
Tehát ez ilyen adományozó, mint ma egy mondjuk egy karitász.
Mondhatjuk azt, hogy ugye talán mi már annyira nem vagyunk ezzel tisztában, de abban az időben nagyon nagy jelentősége volt az irgalmasság testi jó cselekedeteinek és az irgalmasság lelki jó cselekedeteinek. Ezek a ugye 7-7 van mind a kettőből, és ezeknek a gyakorlása az üdvösség is segíti elő az embereknek is. És azért is csinálják titokban, hogy az előbb mondtam, hogy ne tudjanak dicsekedni vele, és hogy ne itt a földön nyerjék el az érdemet, hanem a mennyországra pályáznak ezekkel a jóságokkal.
És most tényleg nem akarok én ebben ennyire elveszni, hiszen ő csak egy szelete a hédervári féle püspökségnek, de olyan érdekes, hogy te magad mondtad, Péter, hogy mert most ez az irgalmasság anyja olyan egyértelműen Szűz Máriára gondolunk, de hogy irgalmasságnak az anyja, mert hogy az irgalmassággal ugye a jó Isten, vagy a Jézus Krisztusra gondol, mert ugye te is hirtelen azt mondtad, hogy most ezt így nem tudnád megfogalmazni, mit értenek ezzel alatt, de mondjuk mi más lehet ez alatt érteni.
Igen, igen. Tehát ezzel nincs semmi probléma. Ugye Máriának nagyon sok titulusa létezett, többek között az irgalmassággal, vagy irgalom anyja, kicsit leegyszerűsítve így is szerepel ez. Ugyanúgy, mint ahogy Tegerbe például a fájdalmas anyának a kultusza milyen szépen kirágzott a török után. Egyébként a török előtt itt is irgalmasság anyja kápolna állt a Servita templom helyén. Most kicsit hazabeszéltem, elnézést
kérek. De semmi baj ezzel, de hogy akkor ez milyen érdekes, hogy itt akkor ez a törökkor előtt utáni, hogy akkor irgalmasság anyja, utána meg fájdalmas, hogy mert tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, csak más nevet kapott, mint mondjuk annyi minden más az életünkben.
Igen. Na, a lényeg az, hogy megerősít ennek a konfraternitásnak az alapszabályait, és ezeknek a konfraternitásoknak a megjelenése, előretörése azért is fontos, ahogy mondom, mert ezek a katolikus identitást erősítik. És pont az előbb beszéltünk arról, hogy volt itt egy, mondhatjuk így, hogy katonai invázió a husziták részéről, de ez nem pusztán hódítást jelent, hanem itt mondhatjuk bátran, hogy ideológiai harc vagy vallásháború is dúlt, hiszen a husziták az egy eretnek csoport, akik nem csak területeket szereznek meg,
hanem híveket.
Így van, tehát hogy közben terjesztik a huszita tanokat, amelyek ugye nem egyeznek meg a katolikus egyház tanításával. Hát például a szenteknek a tisztelete sem tartozik a huszitáknak a tanai közé, míg a katolikus egyházban a szentek tisztelete, ez nagyon fontos, élén a boldogságos üzenet tiszteletével.
Mert most ettől függetlenül azt most lehet tudni, hogy minek tartják a szenteket, tehát hogy éltek, meghaltak, ha a hitükért haltak is, meg jó, ez így történt viszontlátásra körülbelül, tehát hogy nem érdemelnek tiszteletet, hogy mi az ő feltárás.
Igazából a probléma az, hogy ők azzal, hogy valaki üdvözül, ezzel nincsen probléma, de mint közbenjáró. Tehát nem lehet fordulni hozzájuk, hogy járjon közben, egyenesen Istenhez kell fordulni, vagy Jézus Krisztushoz, hiszen egy, ami közbenjárunk, Krisztus.
Hát az nagyon érdekes történet, mert ugye az ember nem véletlenül választ magának ugye védőszentet, mondjuk a bérmálása vagy bármi.
Igen, vagy kap egyet a keresztségben.
A pláne, tehát ugye már akkor eleve akkor kettő is lehet neki, és ugye nekünk ez annyira természetes, hogy...
És ezen kívül még plusz kedvenc szentjei lehetnek az embernek, hogyha nincs megelégedve, idézőjelben megelégedve a kapott vagy választott védőszentjeivel, meg ahogy az embernek az élete változik, vagy ahogyan új ismereteket szerez egy-egy szent életéről, lehetnek olyan szimpatizánsok, akikhez bátrabban fordul könyörgéseivel.
Mert hogy például vegyük azt példának, hogy ugye minden szakmának megvan a maga szentje, vagy ugye a betegségeknek, most a tűzoltóknak, most lehet, hogy egy tűzoltó bevetés előtt lehet, hogy Szent Flóriánhoz, most mondtam egy példát, de ugye bármi lehet. Meg hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye templomokban akárhol járunk, azért azok a kis állás táblán, hogy hálám jelé, hogy Szent Ritának, Szent Bernadettnek, tehát hogy ez mennyi mindent látunk, mennyi ilyet látunk, és nyilván attól minden hívő ember azért a Jóistenhez, meg Szűz Máriához is ugyanúgy fohászkodhat, de mondjuk miért nem fohászkodhatna a saját szentjéhez.
Igen, mondjuk, és látszik, ez katolikus dolog, tehát ez máshol, ugye protestáns testvéreinknél ilyen nem fordul elő. Tehát egyébként magukat sokszor úgy állítják be, mint hogy a valdiak is például, hogy ők ilyen pre-protestánsok, tehát protestantizmus megelőző, protestantizmus előkészítő felekezet. De ami még izgalmas, hogy ami látványosan mutatja a huszitáknak a jelenlétét, hogy amerre ők mennek, ugye az egyik ilyen nagyon-nagyon feltűnő különbség, a külső szemlélő számára is, hogy náluk mindig két szín alatt van az áldozás. Tehát kenyérszín alatt és a kehelyből. Ugye ez volt az egyik ilyen célkitűzésük is, hogy mindenki számára hozzáférhetővé legyen a kehelyből való áldozás, hogy ezt így hívták, hogy a laikus kehelyért való küzdelem, vagy utrakvistáknak is hívták őket, hogy két szín alatt, mind a két szín alatt áldoznak, és ebben az időben jelennek meg a felvidéken azok az ábrázolások a templomokban, amelyek kelyeket ábrázolnak, ez egyértelműen huszita hatást mutat. Tehát, hogyha a felvidéki bányavárosokban vagy szepességi városokban az ember középkori feltűnő kely ábrázolásokat lát, esetleg még vörös is, akkor egyértelmű, hogy ott valamiképpen jelen voltak a husziták, amit utána nem kapartak le, meg nem semmisítettek meg, de ez arra utalt. Náluk jelenik ez meg nagyon fontos jelképnek. Azonban arra nincs adatunk, hogy a lakosság, amelyet az a huszita hódító csoport a felügyelete alatt tartott, az tömegesen áttért volna a huszitizmusra. Tehát erre nincs adatunk, tehát úgy tűnik, hogy a többség, a lakosság, az átlag lakosság, az megmaradt az eredeti hitében.
Tehát akkor nem volt ekkora kihívás az ő püspöksége alatt, hogy fú, hát a híveket már pedig azért vissza kéne szerezni az elhódított huszitáktól. Tehát akkor ez így mondjuk itt az egyházmegyében nem volt.
Igen, viszont ugyanakkor meg mégis azt kell látnunk, hogy ezek a huszita nyomok azért vannak méghozzá olyan megyékben, amelyek ide tartoztak az Egri megyéhez, Egri egyház megyéhez, tehát Hevesben, Borsodban, Abaújban, Torna, ugye ami most nem létező egyház megye, de akkoriban még bármelyiként létezett, illetve még Gömör, vagy nyugatabbra Nógrádban is, ott ezekben találhatunk ilyen nyomokat, vagy mondom, tömeges átérésről nincsen szó, de hát azért csak voltak, akik a huszitizmusra hajlottak. Ráadásul, ugye pontosan itt vannak maguk a husziták is, akik próbálnak még terjeszkedni is, ugye kelet felé, mint a jelentős városokat, Bártfa, Eperjes, Kassa, Eger, ezek vonzó célpontok a husziták számára, és majd látni fogjuk, hogy el is érkeznek egészen eddig a vidékig.
Azt így nagyjából lehet tudni, hogy mondjuk az a huszitizmus jelenléte Magyarországon, ez mondjuk meddig datálható?
Két értelemben kell róla beszélni, ugye politikai értelemben, hát majd Mátyás király lesz az, aki mondhatjuk így, hogy pacifikálja Jan Griskát és a harcos társait, mint vallás, az pedig annyira, ahogy az előbb is említettük, nem vált soha jellemzővé, és amikor a huszitizmus, mint politikai erő már nem számít ellenségnek, onnantól kezdve gondolom, hogy ez még jobban visszaszorul, legfeljebb azok a cseh katonák, akik itt maradtak, azok tartották még a huszita hitet, illetve hát azért van néhány hely, ahol beszélünk ilyenről, hogy huszita ház van, és így tovább.
Most a huszita jelenlét mellett ugye a többször emlegetett, ne felejtjük el, hogy törökkorban vagyunk, a törökkel az egyházmegyére gyakorolt, most pont eszembe jutott, hogy amikor majd 1552-ben érünk az egri püspök, mert ott azért neki bőve lesz feladata.
Holá Miklós,
de hogy azért itt még ennyire konzekvensen nem érezzük a törököt, de volt-e már neki ezzel dolga?
Igazából neki nem, de a huszitákkal annál inkább. És komolyan veszi. Most az az érdekes, hogy ő a följegyzések szerint sánta volt, és mindezek ellenére mégis szinte egész püspöksége alatt végig hadakozott. De nem úgy, hogy ő ült az egyházmegyébe, és akkor elküldte a bandériumait, hanem ő maga is ment velük, és már 1450-ben levelet ír a Szentszéknek, mert hogy mennie kellett volna, ugye, az apostolok küszöbét meglátogatni, tehát most azt mondjuk, hogy Adlimina látogatásra kellett volna mennie, azonban kimenti magát, a gyenge testalkata, meg a rossz utak, stb. Miatt, de mindezek ellenére azért tényleg lóra száll, és hogyha kell, akkor ő maga vezeti a csapatait. Most itt az egész környék egyébként itt a huszita dolgokkal elég központi szerepet kap. Itt a környéken több fontos tárgyalás is zajlott. Hát például 1449-ben Mezőkövesden zajlott egy nagyon fontos tárgyalás Jan Griska és Hunyadi János között, amelyben hát ugye megegyeznek, és ezen Hédervári László képviselte az egyházat. Azonban ez újra és újra fegyverszünetet kötött Hunyadi és Griska, de az utóbbi mindig csak azt figyelte, hogy Hunyadi mikor van mással elfoglalva, és abban a pillanatban ő megpróbálja kiterjeszteni a hatalmát. Úgyhogy a fegyverszünet, amelyet 1449-ben előkészítettek, 50-ben hivatalosan meg is kötöttek, de ez nem tartott soká, 1451-ben Griska újra hadat vezetett Észak-Magyarországon, és Hunyadi kénytelen bekapcsolódni ebbe, hogy védje ugye az érdekek, a magyar királyságnak az érdekeit, mert hogy amely területeket elfoglaltak a husziták, onnan például már nem folyt be adópénz, azt már a husziták saját maguk számára szedték be. Úgyhogy megindul a csapata élén, és Hédervári püspök szintén ott van az egyházmegye bandériumai élén. Ugye Rosonc mellett zajlott egy jelentősebb ütközet, amelyben éppen a husziták győzedelmeskedtek, úgyhogy Nyadiról való ilyen kicsit idealizált kép, hogy ő mindig győztes, hogy ez nem igaz.
Hát azt azért amúgy is tudjuk, hogy nem igaz.
A török ellen sem volt mindig igaz, de még így sem, tehát a belső magyarországi hadszintéren sem sikerül neki mindig győzelmet aradni, úgyhogy el kell menekülni, viszont Hédervári László, aki szintén menekül, sánta volt amiatt, fogságba kerül. Tehát elfogják a husziták. Igen. van az egri püspök, aki Magyarország területén esik fogságba, méghozzá ellenekek kezébe. Érdekes a szituáció.
Meg azt, hogy egy ilyen egyházi méltóságot, vagy ez innentől fogva, hogy valakit elfognak, aki mondjuk vagy katonai vezető, vagy egyházi méltóság, azt ugyanúgy rab, nem?
Tehát, hogy... Rab, igen, majd ő később hivatkozik is rá, hogy raboskodott a cseheknél, tehát ezzel lehet újabb felmentést kérni a pápától. Na de, ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk ott, hogy a huziták úgy gondolták, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogyha itt van kezünkben az egri püspök, akkor megzsaroljuk Egert, és elfoglaljuk. Tehát elindulnak, és Eger lesz a következő célpontjuk, és úgy gondolják, hogy az lesz a püspökért a váltságdíj, hogyha Egert, a várost és a várat átadják nekik, a huszitáknak. Igen ám, csak hogy a várban tartózkodó kapitányok, azok meg nem így gondolkodtak. Azok úgy gondolták, hogy sokkal nagyobb baj az az országnak, meg az egyházmegyének is, hogyha Eger a husziták kezére kerül, mint egy ember élete, legyen az akár az egri püspök. Úgyhogy egyszerűen nem engedték be a huszitákat, a husziták pedig igazából nem voltak arra fölkészülve, hogy most egy hosszabb ostromot kezdjenek Eger ellen, úgyhogy ez a kiváltság, mármint hogy fogoly kiváltás nem sikerült, úgyhogy továbbra is a huszitáknak a fogságában maradt. 1452-ben azonban újabb békekötés következett, amelynek a hátterében Rozgonyi Rajnald székely ispán áll, tehát ő az, aki közvetített ugye Hunyadi és a husziták között, és ebben a békeszerződésben szerepel már Hédervári Lászlónak a szabad bocsátása is, megfelelő váltságdíj ellenében. Most a váltságdíjat nem tudjuk, hogy honnan kerítették elő, de minden valószínűség szerint ezt magának Hédervári Lászlónak kellett azért utólag megfizetnie, mert ezt nem tételezhetjük föl, hogy más főméltóságokban ekkora nagy szív dobogott volna, hogy kiváltsanak saját költségükön akár még egy püspököt is. Úgyhogy előkerítették a pénzt, de utána egész biztos, hogy behajtották Hédervári Lászlón, amire ő hivatkozik is, hogy el van szegényedve a husziták miatt. A lényeg az, hogy Iskra megkapja a váltságdíjat, bár ugye kikötött, hogy amennyiben nem kapja meg, akkor Rozgonyi Rajnald székely ispánnak vissza kell szolgáltatni újra a rabságba. Vissza kell szolgáltatni Hédervári László egri püspököt. Most 1454-ben, amikor Hunyadi János megint a déli végeken volt elfoglalva, ugye akkor már készülgetett a török támadás, ő pedig ilyen előnyomulásokkal, meg kis ellenlöketekkel próbálja távol tartani őket. Éppen ezért a felvidék, ugye most effektíve Hunyadi közvetlen védelme nélkül maradt, és a felvidéki megyéknek kellett saját maguknak védekezni Iskra ellen, úgyhogy Terebesen, Zemplén megyében összegyűltek azok a vármegyék, amelyek tulajdonképpen az egri egyház megyét alkották, és ott hoznak egy olyan határozatot, hogy ezekben a vármegyékben 4-4 parasztporta után egy aranyat kell fizetni hadászati célokra, hogy tudjanak védekezni a husziták ellen. Most azonban hát ez igazából meg is történik, tehát a további előnyre nyomulás az kis időre megáll, ugye közben pedig az országban nagyon komoly változások történnek, hiszen megtörténik a Nádorfehérvári győzelem, ugye Hunyadi meghal, 5. László átveszi a kormányzást, viszont utána meg ugye hamarosan meghal, és Mátyást választják meg a magyar rendek királyukká, tehát itt egy csomó olyan dolog történik, ami mondjuk bennünket annyira nem érint az egri egyházmegye történetében, annál fontosabbak a magyar királyság vagy Magyarországnak a történetében. Na most mi is történik itt? Ugye Mátyás király azután, hogy megválasztják, hát ő is látja, hogy a husziták komoly belső veszélyt jelentenek az ő uralmára, és ezért aztán megbízza Rozgonyi István főlovászmestert, hogy mint az északi részeknek a kapitánya, hogy induljon el a husziták ellen, illetve Magyar Balázst, ugye a kor híres hadvezérét is erre a feladatra szánja, és ezek után ezek szépen haladnak előre a seregek, viszont ugye ez komoly pusztítással is jár az egyházmegyében, ami nyilván megint az egri egyházmegyének a kárát szolgálja. Ami a püspökség szempontjából fontos, hogy sikerül visszaszerezni Jászót, és ugye Hédervári László megint hadba vonult, tehát ő is ott megy, sikerül visszaszerezni Jászót. Nem tudom, járt-e valaki mostanában Jászón, ugye szép barokk kolostor, szép barokk templom.
Ott található.
Rozsnyó mellett.
Rozsnyó mellett.
Igen, és ez a Jászó, hát a későbbiekben majd olyan fontos szerepet játszik az Egri egyházmegye történetében, mert a török idők alatt az időszakosan néha egyházi központunká válik, de abban az időben azonban ez nem pusztán egy kolostor volt, hanem erőd kolostor. Azt mondhatnánk, hogy úgy kell elképzelni, mint hogy Pannonhalma is egy erőd kolostor volt a középkorban, tehát Jászó, csak ugye ez a premontrei szerzetesrendnek a birtokában, és ezt sikerült visszaszerezni a huszitáktól. Most ezekhez a harcokhoz kapcsolódóan nagyon érdekes egyházfegyelmi dolog is járult. És pedig az, hogy 1453-ban 5. Miklós pápa engedélyezi, hogy Eger városában és az egri püspökség területén feloldozza a gyilkosokat a bűnük alól, sőt, kap egy ilyen fölmentést is, hogy az apátokat, főespereseket, kanonokokat, prébánosokat, mindenféle javadalmas klerikust föloldozhasson a bűneik alól, amelyek korlátozzák őket a misemondásban és a temetésben. Milyen bűnökre lehet itt gondolni? Hát például ugye a gyilkosság. Itt most háborús viszonyok vannak, egy csomó pap harcol, és hogyha harcol, akkor bizony megöli az ellenfelet. Most, hogyha megöli az ellenfelet, akkor viszont el van tiltva a misézéstől. Nem szűnik meg pap lenni.
De ez egy olyan ilyen rókafogcsuka helyzet, mert hogyha ugye egy pap van olyan jó fej, hogy vállalja azt, hogy már pedig a hazáért, a egyházmegyéért, a hitéért, bármiért harcol, hát egy csatamezőn már pedig sajnos hullik a vér.
Így van, és ezért volt szükség ilyen felmentésekre, mert a gyilkos az nem végezhet egyházi szolgálatot.
De mondjuk ez a fajta felmentés, amit most itt 5. Miklós pápa, azért ezt gondolom rendszeresen adták, hiszen máskor is vannak harcok.
Máskor is persze, természetesen, csak hogy itt most a püspöknek gondoskodni kellett arról, hogy az egyházmegyében a vele harcoló papok azok ne essenek exkommunikáció, kiközösítés alá, meg a szolgálattól való eltiltás alá, azért, mert hogy vele harcolnak, pontosan a katolikus érdekekért. Úgyhogy, mert ugye itt ezek a bűnök, amelyek előfordulhatnak, illetve hát még az is előfordulhatott, uram, bocsán, hogy valamelyik pap, aki huszita befolyás alá került, átállt a husziták oldalára, tehát hittagadó és eretnek lett.
Hát akkor ezért is meg kellett...
Igen, ezeket szépen, ezt meg kellett oldania a püspöknek, és ugye látszik az, hogy Róma is arra törekszik, hogy az egyháznak a működését azt tudja garantálni még ilyen nehéz hányatatott viszonyok között is.
Nem eléggé külpolitikailag cincában van az ország, azért itt most belpolitikailag is érdekes dolgok vannak. Én azt gondolom azért Hédervári Lászlóra nagyon sok feladat hárul még a későbbiekben, de ez már csak a következő adásba fog beleférni.
A mai adásban Hédervári László egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klisz Dáta volt. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Egysről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátorajaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Négy óra.